Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki meghalt a mi bűneinkért. Amen. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és tisztességet, és dicsőséget és áldást. Urunk, áld, és szented meg az Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, nagypéntek ünnepén hallgassátok meg a keresztrefeszítés történetét, úgy, amint ezt Lukács evangéliumából olvasom, a 23. fejezet 32. versétől a 49. versig. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidó királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrúgta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Gyertek testvéreim, feleljünk az igére, fennállva imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért így szólíthatunk. Köszönjük, atyánk, hogy ez a te szereteted, amelyet kijelentettél és megbizonyítottál Jézusban, változatlanul érvényben van. Köszönjük, hogy akkor is azt mondod: Ne félj, mert megváltottalak, amikor mi elbukunk, amikor olyan dolgot cselekszünk, mondunk vagy gondolunk, amely nem egy megváltott életről tanúskodik. Atyánk, szeretnénk ma ebből a te érthetetlen szeretetedből mégis megérteni valamit. Mi történt abban az órában, amelyről azt mondta Jézus: Ezért az óráért jöttem. Kérünk, hogy tedd ma látóvá szemünket, hitünk szemét, hogy lássuk mindazt, amit láttatni akarsz. Bocsásd ki ránk szent lelkedet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal. A te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, nagypénteket ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levelének 6. részéből, a 6. rész 14. verséből a következőképpen. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mai világunkban minnyáján tapasztaljuk, hogy mennyi panaszkodó, mennyi önmagát folytonosan adminisztráló, és mennyi dicsekvő ember él körülöttünk. Sokszor sajnos mi magunk is belesodródunk ebbe. Vagy egyenesen életünk szerves részévé, karakter bűnünké válik az előbb felsoroltak valamelyike, vagy mindegyike, helyzettől függően. Mindhárom fogalomnak, vagy tulajdonságnak van egy közös eredője, nem más ez, mint az ego. Hiszen akár panaszkodunk, akár magunkat adminisztráljuk, akár dicsekszünk, saját magunkat akarjuk előtérbe állítani. Ha nem kapunk elég törődést, megértést, akkor elkezdünk panaszkodni, hogy a másik meglássa, vagy legalább szembesüljön vele, mennyi problémánk van, ha már magától nem vette észre. Amikor úgy érezzük, hogy a munkánk, az erőfeszítéseink nem kapnak elég figyelmet, akkor adminisztráljuk magunkat. Talán egy egyszerű hogy vagy kérdésre reagálva is, 5 percig soroljuk a sok munkát, feladatot, amit ellátunk, a teendőink és tevékenységeink listájának bombázásával beszélgető partnereinket, vagy beszélgető partnerünket. Erre sajnos egy ponton rá is vagyunk kényszerítve, hiszen a munka világában nem mindenki kap megfelelő elismerést, egyenlő osztatlan figyelmet, vagy egyenlő bánásmódot. Aztán, ha úgy érezzük, ezeknek hiával vagyunk, akkor segítve magunkon adminisztráljuk magunkat. Nem köszönik meg, nem ismerik el a munkánkat, talán nem is tudják, mi mennyit dolgozunk. Akkor majd mi előtérbe állítjuk magunkat, és kilépünk a láthatatlanság szürke zónájából. Ezt a gondolkodást épp úgy az egónk motiválja, mint a dicsekvést. Amikor vágyunk a világ elismerésére, hogy kiemeljenek, hogy megdicsérjék a munkánkat, hogy különlegesnek tűnjünk, kitűnjünk a tömegből, és ezt nem kapjuk meg, akkor egész egyszerűen kiprovokáljuk. Mindent megteszünk, hogy a világ felfigyeljen ránk, megdicsérjen minket. Talán éppen ezért kezdünk el dicsekedni a teljesítményeinkkel, az értékeinkkel, hogy a világ úgy érezze, nagyot veszít velünk, ha nem vesz be bennünket a buliba, ha kihagy bennünket a klubból. Ebben azonban már nem csak az egónk előretolásának, kiemelésének a gondolata van benne, hanem a valahová való tartozás vágya, esetleg a megfelelési kényszer, hogy minden módon próbálom felhívni magamra a figyelmet. Akinek tetszeni akarok, az végre észrevegyen már. Mai világunk látszólag éppen az ilyen magamutogató, egoista, dicsekvő és nagyot mondó embereknek kedvez. Ezeket emeli piedesztárra, őket állítja példaképül, és azt súlykolja, hogy ha érvényesülni akarsz, akkor valósítsd meg önmagad, tedd a kirakatba az egódat, és tégy meg mindent a világ kegyéért, dicséretéért, elismeréséért, mert ez tehet igazán gazdaggá, sikeressé, boldoggá. A Biblia azonban arra tanít, hogy nagyon nem mindegy, kinek akarunk megfelelni, kinek akarunk tetszeni, kinek a dicséretéért teszünk meg mindent, akár az elveink feladása, vagy a jellemünk torzulása árán is. Az Úr Jézus tökéletesen rávilágít az előbb említett ego motiválta bűnökre, amikor azt mondja a farizeusokról, hogy inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. És ez, kedves testvéreim, mindkét irányban igaz, és figyelmeztető számunkra, hogy ne essünk bele ebbe a bűnbe. Inkább szerették az emberek dicséretét. Inkább vágytak arra, hogy emberek előtt tűnjenek ki, emberek lássák őket nagynak, Emberek, veregessék meg a vállukat, és dicsérjék meg őket, és mondják, hogy milyen jó, milyen ügyes vagy. És ők ugyanezt tették. Ők is megdicsérték a másik embert, neki tulajdonítva a dicsőséget, az elismerést, és nem Istentől várták a dicséretet, nem azt akarták, hogy Isten jutalmazza és áldja meg őket, hogy Isten emelje fel és emelje ki őket példaképként, és éppen ezért a másik része is igaz ennek, ők sem Istent dicsőítették az áldásokért, a győzelmekért, a sikerekért, az elért eredményekért, hanem vagy saját magukat, vagy ugyanúgy a másik embert. Ezen a ponton, kedves testvéreim, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi kinek akarunk tetszeni. Vagy még személyesebben, hogy ne vesszünk el a többes szám tengerében, te kinek akarsz tetszeni? Te kinek akarsz megfelelni? Kinek a dicséretére vágysz? Beállva a sorba magadat emeled ki, vagy Jézus Krisztus keresztjét, ahogy ezt Pál is tette. A nagypénteki világtörténelmi és ügytörténeti esemény, az alászállás, az önmaga megüresítésének csodája, az Úr Jézus keresztje éppen nem az önmaga felmagasztalásáról és saját maga előtérbe tolásáról, az önérvényesítési képesség foggal körömmel való kiharcolásáról, vagy éppen az indulatos vagy keserű panaszkodásról szól. Pedig az Úr Jézus, kedves testvéreim, ott a kereszten mindezeket megtehette volna. Mégis egészen más szavak hagyták el hajkát. Nem a dicsekvésből, nem önmaga felmagasztalásából, előtérbe tolásából származik a győztes, boldog élet, hanem az Úr Jézus keresztjéből, ahogy mondja az apostol. Erre emlékeztet ezen a nagypénteken a Galata levélből idézett ige is. Nagypéntek csodáján és az Úr Jézus életén keresztül vizsgáljuk meg, hogyan lehetséges az, amit az apostol ír. Egocentrizmus helyett krisztocentrizmus, felmagasztalás helyett felfeszítés, dicsekvés helyett dicsőítés, mindazért, amit Jézus tett, értünk a kereszten. Először is, kedves testvéreim, azt látjuk a Szentírásból, hogy az Úr Jézus soha nem vágyott az emberek dicséretére. Nem akart megfelelni sem embereknek, sem eszméknek, sem korszellemnek, sem divatoknak, sem politikai pártoknak, ő egyedül az Atya Istenhez igazodott. Neki akart megfelelni, neki akart tetszeni, neki akart engedelmeskedni, még az órája is a mennyei Atyához volt igazítva. Az Atya iránti és az irántunk való szeretete vitte őt a keresztre is. Több helyen olvassuk a Szentírásban, hogy ő hogyan reagált arra, amikor az emberek próbáltak úgy előnyt szerezni maguknak, hogy behízelegnek nála, hogy valami kedveset, jót, szépet mondanak róla. Azt mondja János evangéliumában, ettől függetlenül ő tudta, hogy mi van az emberek szívében. Vagy amikor a gazdag ifjú úgy szólítja meg, hogy jó mester, ő egyből visszautasítja, azt mondja, miért mondasz engem jónak? Nincsen más jó, csak egy az Isten. Aztán a nagy tanító, a Sanhedrin tagja, Nikodémus azt mondja, hogy elismeri, te Istentől jöttél tanítóul. Nem hatódik meg ettől az Úr Jézus. Azt mondja, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Nem engedte, hogy a kenyércsoda után, az 5000 ember megvendégelése után királlyá tegyék emberi módon. Maguk választotta királyként. Maguk uralta, és maguk befolyásolta királyként. Ő nem ilyen király akar lenni. Ő abszolút ura akar lenni az életünknek, a szívünknek. Azt is látjuk, hogy nem a világi trendeknek megfelelően, elvárásoknak megfelelően cselekszik. Hányan várták azt, hogy majd kiűzi a rómaiakat nagy hatalommal, helyreállítja a dávidi királyságot, és majd győztesen, mint egy hadvezér, gyönyörűséges paripán vonul be Jeruzsálembe. Alázatosan szamárháton vonult be.
nem embereknek akart megfelelni, nem embereknek akart tetszeni, hanem Istennek akart tetszeni, és Isten akaratát akarta tökéletesen véghez vinni, még az ilyen egyszerű dolgok tekintetében is. Megtehette volna, hogy gyalog vonul be, megtehette volna, hogy lóháton vonul be, de mivel meg volt írva, az Isten szavához igazította ezt a lépését is. Az Úr Jézus tudta, hogy a szabadulás, a kiteljesedett boldog élet egyedül az alászállásból és nem a felmagasztalásból fakad. Ott a Gecsemáné kertjében, amikor aközött kellett választani, hogy megteszi-e azt, amiért jött erre a világra, vagy megy egy másik úton, akkor úgy imádkozott, hogy ne úgy legyen, Atyám, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. A saját elgondolása, vágya, egójának érvényesítése helyett, hiszen megtehette volna, hogy angyali seregeket hív, és leradírozza egész Jeruzsálemet rómaiastól, pilátusostól, kajafásostól, mindenestől, de ennek ellenére alárendelte magát az Atya akaratának, és azt olvassuk a Filippi levélben, hogy engedelmes volt halálig, belehalt az Istennek való engedelmességbe, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tudta, hogy csak az ő halálából fakadhat élet számunkra. Olvassuk a Szentírásban azt a megrendítő bizalmat, amit Jób tanúsított a nagy nyomorúságok és betegségek között is Isten felé, amikor azt mondja, hogy ha megöl engem, akkor is benne bízom. És az Úr Jézusnál is ezt látjuk, amikor elfordul tőle az Atya, mert bűneink büntetését hordozza ott a kereszten. A tökéletes szent Isten nemhogy szeretett közösségben, semmilyen közösségben nem lehet a bűnnel. És mégis így szól az Úr Jézus. Én Istenem, még mindig ő az Istene. Még ott a kereszten, még magára hagyatva is. Ott van a mégis hit, a mégis bizalom. És a végén azt mondja, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. A kereszt nyomorúságában sem vonta meg a bizalmát Istentől. Az Úr Jézus megalázta magát, hogy megváltson minket, és így nyert felmagasztalást. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, a nagypénteki történetből, a nagypénteki csodából, hogy élet és szabadság mindig csak abból fakad, ha alávetjük magunkat Isten akaratának. Nem akkor leszek abszolút szabad, ahogy a világ hazudja, amikor azt teszek, amit akarok. Akkor leszek valóban szabad, ha azt teszem, amit Isten akar. Az egónk kiteljesedéséből, tombolásából csak pusztulás és halál következik. És nem kell visszamennünk nagypéntekig, a brutalitásig, amit Jézusnak át kellett élnie. Nézzük meg egy napunkat. Nézzük meg az elmúlt hetünket. Nézzük meg a munkahelyünket, a családunkat, amikor engedtük egy kicsit az egónkat előtérbe kerülni. Milyen áldások, idézőjeles áldások fakadtak abból? Hány embert bántottunk meg? Hányszor kellett utána bocsánatot kérnünk? Milyen rombolást vittünk véghez a másik ember életében, amikor engedtük, hogy az egónk hatalomra kerüljön, és megvalósítsuk magunkat, a gondolatainkat, a céljainkat, a vágyainkat? Jézus azonban a kereszten megmutatta, hogy az igazi diadal nem a másik lenyomása, hanem a saját akaratunk legyőzése és az Isten akaratának érvényre juttatása az életünk felett. Az Atya akaratának teljesítése tette Jézust győztessé a kereszten, így szabadított meg minket a bűn és a Sátán hatalmából. Így lett, kedves testvéreim, a kereszt nem valami félelmetes, elkerülendő, értelmetlen szenvedést szimbolizáló kivégző eszköz, hanem győzelmi jelkép, amely megerősíti, hogy Jézus Úr a halál és a Sátán fölött, és az ő vére megtisztít minket minden bűntől. Látod-e, kedves testvérem, nagypénteken magad előtt a győztes keresztet? Vagy csak a halált és a magad panaszait látod, hallod. Engeded-e, hogy ezen a nagypénteken felragyogjon neked a Krisztus? Látod-e azt az erőforrást, amit Krisztus keresztjében adott neked az Atya? Szikszai Béni az áhítatos könyvében így ír a kereszt csodájáról. Miről beszél a kereszt? A valóságról. Fordítsd felé az arcod, és meglátod, meghallod. A kereszt Isten szeretetét bizonyítja. Ha nem vagy ebben a szeretetben, magadra ves. Ne kételkedj, bűneid megbocsáttattak a kereszten. Ott van békesség egyedül a keresztnél, ott csitul el bűneid zaja. Csak ott találsz kegyelmet. Folytathatnám még. De ami a legfontosabb, hogy a keresztről való beszéd erő. Olyan erő, amelyet világi hatalom nem győzhet le. Olyan erő, amely szüntelen árad a Golgotáról, olyan erő, amely győzelemre hivatott. Isten hatalmas diadalát jelenti a kereszt. Erőt, diadalt. Az Úr azt akarja, hogy a kereszt ereje és diadala legyen a te életednek is az alapja. Isten maga nyújtja erejét, kínálja hatalmát. Mindennel megajándékozott szeretett fiában, a kereszt győztesében, az Úr Jézus Krisztusban. Vedd ezt az erőt, amely az erőtlenek ereje. Vedd ezt a diadalt, amely az alázatosak diadala. Teljesedj be az Úrral, fogadd szívedbe a keresztet, hogy megtartassál, s hogy te is felemeltessél. Eddig az idézet. Ez az a kereszt, kedves testvéreim, amely minden emberi dicsekvést felülír. Minden emberi dicsekvést kizár. Hívő emberként nem dicsekedhetünk mással, nem hozhatunk fel semmit érdemként, üdvösségünk mellett, csak az Úr Jézus Krisztus keresztjét. Csak az ő áldozatában bízva, csak az értünk is hulló vérére hivatkozva kérhetünk bebocsátást a mennybe. Ugyanis, kedves testvéreim, a mennybe nem a jó emberek kerülnek be, nem a jó emberek jutnak be, csak megigazított bűnösök, akik engedték, hogy Jézus megváltsa, megváltoztassa őket, akik megfehérítették ruháikat a bárány vérében, akik tudják, hogy rászorulnak Isten kegyelmére, és bűneikre Jézustól kérnek bocsánatot. Kik juthatnak a mennybe? Akik nem a saját jó cselekedeteikben, érdemeikben bíznak, és nem ezekre hivatkoznak, nem magukat állítják előtérbe, hanem Jézus Krisztus keresztjét, akik elismerik, ahogy a boldog mondásokban is mondja az Úr Jézus, hogy lelkileg szegények, hogy rászorulnak az Isten szeretetére és kegyelmére, és csak azok lesznek igazán boldogok itt a földön, és az örökké valóságban is. Tudsz-e, kedves testvérem, dicsekedni Krisztus keresztjével? Őt állítod-e piedesztárra? Ő üle életed trónján? Magaddal, vagy az ő szeretetével, kegyelmével, váltság művével dicsekszel? A vallásosságodat, a jó cselekedeteidet, az egódat tolod majd előtérbe, vagy engeded, hogy Jézus szóljon az érdekedben, ő menjen elől, és vezessen be az örök hajlékokba. Ezen a nagypénteken, kedves testvéreim, ezek a legfontosabb kérdések, amelyeket meg kell válaszolnunk magunknak. A kereszten győztes Krisztus az életed ura? Mert ha ez így van, akkor hatalmas erőforrások birtokában vagy. Élsz-e, kedves testvérem, ezekkel az erőforrásokkal? Látod-e az üres keresztet? És milyen jó, kedves testvéreim, hogy Krisztus már nincs a kereszten. Ebben vitában vagyunk katolikus testvéreinkkel, hogy ők fontosnak tartják a korpuszt ott tartani a kereszten. Mi pedig meggyőződésből nem tartjuk a kereszten Krisztust, mert már nincs ott. Meghalt, de feltámadt, és ő a győztes, a királyok királya, az uraknak ura. Hol van Jézus az életedben? Valóban a trónon van? Valóban engeded a hétköznapokban, a döntéseidben, hogy ő legyen az Úr, ő mondja ki az utolsó szót? Vagy éppen te magad vagy az, aki nagy pénteken, vagy nem nagy pénteken, de a döntéseiddel újra és újra keresztre feszíted magadnak Jézust? Mert nem engeded, hogy az ő akarata valósuljon meg. Mert még mindig azt gondolod, hogy az a legjobb, amit te kigondoltál, vagy amit te akarsz. Ne gondoljuk azt, kedves testvéreim, hogy a 2000 évvel ezelőtt élő rómaiaknak meg zsidóknak a bűne pusztán Krisztus kereszt halála. Mi magunk is hozzájárultunk ehhez. Eredendő bűneinkkel, meg a mindennap elkövetett bűneinkkel is. És érdemes megvizsgálnunk, kedves testvéreim, ezen a nagypénteken, hogy hol van Jézus az életünkben. Egyáltalán jelen van-e az életünkben? És ha jelen van, Úrként van-e jelen? Nem feszítettük-e keresztre, talán épp a mai napon, vagy az elmúlt héten, egy-egy döntésünkkel, egy-egy lépésünkkel, egy-egy szavunkkal, vagy tettünkkel, és nem engedtük neki, hogy ő szóljon helyettünk, hogy ő vigasztaljon helyettünk, hogy ő bátorítson, hogy ő jusson előtérbe, hogy ő emelkedjen fel, hanem magunkat emeltük fel. És ha ott van Jézus az életünkben, és helyén van az életünkben, az őt megillető helyen, a trónon, és engedjük neki, hogy ő legyen az életünk ura és királya, akkor sem maradhat üresen ez a kereszt. Erről beszél a Szentírás. Arra a kérdésre, hogy maradhat-e a hívő ember életében üresen a kereszt, azt a választ adja az ige, hogy nem. Nem csak a diadal, hanem a szabadulás, a megtisztulás jelképe is a kereszt. Hogyan? Erről beszél Pál a felolvasott igében. Hiszen azzal folytatja, amikor arról beszél, hogy nem dicsekedhetek mással, csak Jézus keresztjével, a dicsőítésemnek nem lehet más forrása, csak az, hogy őt magasztalom az ő kereszthaláláért és feltámadásáért, de ezután úgy folytatja, hogy ezen a kereszten megfeszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Nem maradhat üresen ez a kereszt. Nagy dolog, ha már felismerted Jézus kegyelmét és szeretetét, befogadtad őt az életedbe, átadtad az uralmat az életed fölött neki, elfogadtad tőle a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök élet ajándékát, de ez nem a végcél, hanem ez csak a rajt. Innentől kezdődik egy lelki harc. Amikor a régi természeted, amit úgy nevez a Biblia, hogy óember, az újra és újra felül akar kerekedni. Újra és újra le akarja győzni új urát. Le akarja taszítani a trónról Jézust. És ez a mi döntéseinken, a mi Jézussal való kapcsolatunkon múlik, hogy a trónon marad Jézus, és az egónk a kereszten, vagy pedig fordítva. Mit jelent ez, hogy megfeszítettem a világ számára? Azt jelenti, amit gyermekeknek szoktunk mondani példaként, amikor jön a kísértő, és a szépen becsomagolt levelet hozza és tárja az életünk elé a kísértést, akkor azt lehet mondani, hogy a címzett elhunyt, és akkor nem fog tudni kísérteni. Elhunytnak a posta nem kézbesít semmit. Bárhogy próbálja az ördög újra és újra kézbesítgetni a maga kísértés leveleit, hogyha a címzett elhunyt, akkor nem tud mit kezdeni. Ha a címzettet, az egónkat, a hiúságunkat, az önzésünket tudatosan ott tartjuk a kereszten, és nem engedjük le, és nem kezdünk el újra megfelelni a világnak, újra a világ kedvében járni, újra a világhoz igazodni, a világból táplálkozni, a világgal betöltekezni, azt enni, amit a világ eszik, azt tenni, amit a világ tesz, úgy gondolkozni, úgy érezni, olyan értékrend szerint élni, hanem az igével, Jézus Krisztussal tápláljuk magunkat és az életünket. Ezt jelenti, hogy én is megfeszítettem a világ számára. Egy idő után nem fog tudni velünk mit kezdeni. Persze próbálkozik, de ha látja, hogy számára halottak vagyunk, akkor egy idő után feladja. Mert azt mondja, hogy hát ezt nem lehet behúzni, berántani a saját kedvteléseinkbe, szórakozásainkba, programjainkba, mert ez valami egészen más életformát képvisel. És ugyanígy fordítva, hogy számomra is megfeszítetett a világ. Nem járunk halottakat nézegetni, igaz? Nem túl szép látvány. Leszámítva egy-egy ravatalnál, ha megállunk, vagy azonosítani kell egy elhunyt szerettünket, de nem állunk ott órákig. Ha valóban látjuk, hogy a világ mennyire a halálba tart, és mennyire a halál kultúrája az, amit képvisel, akkor nem ácsorgunk előtte, és nem nézegetjük, és nem próbáljuk valahogy megszokni, és nem próbálunk valahogy igazodni hozzá, hanem tudatosítjuk magunkban, hogy a halálból mi nem kérünk. A sátán által kínáltból nem kérünk, mert minket felüdít az élet Krisztusban, és nekünk elég ő. Azt mondja szintén ebben a levélben Pál apostol, az új életről, az újjászületett ember életéről, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Valóban, kedves testvéreim, az Úr Jézussal élve és engedve, hogy ő éljen bennünk, vele tudunk győzelmet aratni önmagunk, az egónk, az óemberünk fölött. És akkor Jézus uralma kiteljesedik az életünkben. Neki akarunk majd tetszeni, nem embereknek. Őt fogjuk magunkból árasztani, nem a panaszainkat vagy a dicsekvésünket. Őhozzá fogunk vonzódni, és őhozzá fogunk vonzani embereket, és nem magunkhoz. Aki megtapasztalta Krisztus keresztjének szabadító erejét, aki él a kereszt diadalából, annak lesz boldog hitvallásaként ajkán a szép halleluja ének. Ó forrongó gazdag árja, megváltunk szerelminek. E rohanó boldog árba elmerülök és hiszek. Jézusom, Isten báránya, áldozatod rám is áll. Eltakar kegyelmed árnya, s rám a szentek szentje vár. Harsogó hullámverése zúgjon-e világon át, hogy a mindenség megértse a kereszt hívó szavát. Jézusom, Isten báránya, áldozatod rám is áll, eltakar kegyelmed árnya, s rám a szentek szentje vár. Ó, hogy minden bűnös lelket, kit megváltál véreden, győzhetetlen nagy szerelmed vissza atyához vigyen. Jézusom, Isten báránya, áldozatod rám is áll, eltakar kegyelmed árnya, s rám a szentek szentje vár. Adja Isten, hogy ezt minnyájan megtapasztaljuk. Amen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged nagypéntek csodájáért. Köszönjük, hogy te odaadtad értünk a te egyetlen fiadat, Jézus Krisztust, és köszönjük, hogy vele együtt minden a miénk. Hogyha őt nem kímélted, és minnyájunkért odaadtad, hogy ne ajándékoznál vele együtt mindent nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vállaltad a kereszthalált. Nem csak a fizikális fájdalmakat, hanem a kárhozatnak a lelki terhét, annak a megélését, hogy mit jelent Isten haragja alatt lenni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te annyira szeretted az atyát, és annyira szerettél bennünket, hogy ezt a nyomorúságot is vállaltad, hogy nekünk bűnbocsánatunk és életünk legyen. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha a mi életünkben is a te kereszted ragyogna fel. Tudnánk annak a világot átformáló erejével élni naponta, engedni, hogy te győzz le bennünket, te adj nekünk erőt az egónknak a kereszten tartásához, és te légy valóban úrrá és királyá az életünk minden területe fölött. Tudjuk, Úr Jézus, hogy egyedül így van értelme élni,
Egyedül így lehet igazi békességünk, igazi boldogságunk, így lehetnek áldottak a mi munkáink, szolgálatunk, a mi szeretett kapcsolataink. Így lehetünk áldottá és áldássá a családban, a munkahelyen, az iskolában, a gyülekezetben, bárhol is vagyunk. Szeretnénk, Úr Jézus, nem magunkat előtérbe állítani, nem magunkat felmagasztalni, hanem egyedül téged. Szeretnénk téged engedelmes élettel, téged igazán szerető szívvel dicsőíteni. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha te ragyognál fel nekünk, és te ragyognál fel bennünk, hogy tudjunk olyan életet élni, ami által nem magunkhoz, hanem hozzád vonzuk az embereket. Segíts nekünk ezt megélnünk, Úr Jézus, ezen a nagypénteken is, és nem csak az ünnepben, hanem életünk minden napján. Te légy, Úr Jézus, a középpontban, te légy az, aki átragyogsz bennünket, és te légy az, aki felüdítesz és betöltesz minket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ilyen lelki táplálékként és felüdülésként lehet előttünk a megterített úrasztala. Add, Úr Jézus, hogy méltóak lehessünk az úrvacsora vételére. Tudjuk, hogy akkor vagyunk leginkább méltóak, ha tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk. Magunk erejéből, magunk érdemei szerint nem erre, hanem a kárhozatra vagyunk méltók. De köszönjük, Úr Jézus, hogy veled rendezhetjük bűneinket, hogy a te véred megtisztít minden bűntől. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy aki megvallja és elhagyja bűnét, az bizonyosan bocsánatot nyer. És köszönjük, hogy ennek a bizonyossága lehet előttünk a kenyérben és a borban. Hogy te olyan biztosan adsz nekünk bocsánatot és kegyelmet és örök életet, amilyen biztosan magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te szent lelked által jelen vagy az úrvacsorában, és veled és egymással áldott és örömteli szeretett közösségbe kerülhetünk így. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy így táplálsz bennünket és töltöd be testi-lelki szükségeinket. Hadd hozzuk eléd most mindazokat, akik szükséget látnak. Imádkozunk a betegeinkért, hogy te adj nekik gyógyulást. A gyászolóknak kérünk, te adj vigasztalást. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, egész gyülekezetünknek közösségét, kicsinyeit, nagyjait, te áld meg számunkra az ünnepet, hogy valóban az Úr Jézus legyen ott a középpontban. Kérünk, hogy te áld meg az iskolánkban, óvodánkban folyó szolgálatot, munkát. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, az előttünk álló napoknak a pihenését, hogy az valóban hadd legyen testi-lelki feltöltődés minnyájunk számára. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunkért és nemzetünkért. Te adj, kérünk, ébredést, te adj megújulást, te adj igazi reformációt, mint annak idején 500 évvel ezelőtt is. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, mindazokat, akik tőlünk ugyan fizikálisan távol vannak, de lélekben egyek vagyunk velük. Imádkozunk a külmissziós szolgálatokért, munkákért, hozzuk eléd Keszi Krisztinának a misszióját, az ő szolgálatát, az ő életét, kérünk, te áld meg. Hozzuk eléd a Wycliffe Bibliafordító Társaságnak a munkáját, te áld meg az ő szolgálatukat is, hogy minél többekhez eljuthasson az élet igéje, a valóság, a keresztről szóló élő és éltető beszéd. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, üldözött keresztény testvéreinket, te látod, hogy hányan szenvednek a világban a Jézusba vetett hitükért. Kérünk, könyörülj rajtuk, erősítsd az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, hogy egyik te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak.
Amen.
Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Atya Úristen, megigazítson a Fiú Úristen, szenteljen meg a Szent Lélek Isten, legyetek áldottak testetekben és lelketekben, kereszthordozásotokban épp úgy, mint örömötökben, a földön és a mennyben, Jézus Krisztus nevében. Amen.